Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy nem lehet messze menő következtetéseket levonni azokból a mérésekből, amelyek szerint az amerikai elnökválasztás előtt fél évvel a demokraták várható elnökjelöltje Joe Biden jelentős előnnyel vezet Donald Trump előtt. Értelmezte az adatokat az Inforádiónak nyilatkozó szakértő. Pusztai Balázs mondja el a részleteket.
Az USA Today című lap és a Bostoni Suffolk Egyetem politológiai kutatásokkal foglalkozó intézete közös felmérése szerint Donald Trump demokrata párti kihívója Joe Biden 50-40%-os arányban vezet országosan. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára szerint ugyanakkor nem lehet messze menő következtetéseket levonni a felmérésből.
Félrevezető, az előválasztások alatt az első 4-5 helyen szereplő demokrata elnökjelöltnél előnyt mértek Trumppal szembe, de nem valószínű, hogy bárki is komolyan gondolta volna, hogy mondjuk Amy Klobuchar vagy Elizabeth Warren meg tudta volna verni talán Trumpot egy elnökválasztáson, vagy akár Bernie Sanders. A második dolog pedig az, hogy 2016-ban is Hillary Clinton vezetett országosan Donald Trump előtt, és hát az is ismert, hogy több millió szavazattal többet kapott országosan. Mégis Donald Trump lett az elnök, méghozzá az elektori kollégiumban meglehetősen kényelmes többséggel.
Figyelemre méltóbb a kutatás azon részadata, amely szerint Joe Biden olyan fontos társadalmi csoportokban is vezet, amelyek körében demokrata párti jelöltek korábban nem élveztek támogatottságot, fejtette ki Magyarics Tamás.
A 65 év fölöttieknél általában a republikánsok szoktak, hát nem azt mondom, hogy tarolni, de az utóbbi időben minimum 5% ponttal verték a demokratákat, és most ez az előny eltűnt. Tehát ez azért lehet veszélyes Trump számára, mert a fiatalok közül általában demokraták szoktak előnybe lenni, viszont ott a választási hajlandóság az sokkal alacsonyabb, mint az idősebb korosztályoknál. Tehát, hogyha a 65 év fölötti korosztálynál, amelynél a választási hajlandóság meglehetősen magas, és ott is a demokraták akár előne tudnak szertenni, az jelentős lehet.
Magyarics Tamás szerint a következő fél évben még rengeteg tényező befolyásolhatja az elnökválasztást. Donald Trump kezében az egyik lehetséges ilyen kártya Kína.
Az amerikaiaknak a többsége még a koronavírus előtt is Kínát okolta sok gazdasági, politikai és egyéb bajért. Most még többen, már közel 2/3 az amerikaiaknak úgy tartja, hogy Kína felelős többek között a koronavírusért, másrészt pedig annak kezelésért, harmadszor, hogy Kína kihasználja azokat a egyoldalú lehetőségeket, amelyeket az amerikaiak teremtettek többek között a világkereskedelmi szervezetbe való felvételükkel, és hogyha ezt a Kína kártyát úgymond ki tudja játszani Trump, akkor azért ez eléggé jelentősen befolyásolhatja az elnökválasztást.
A szakértő úgy látja, az amerikaiak egy része már immunissá vált Donald Trump nem megfelelő hangnemben, vagy kétes igazságtartalommal megjelenő tweetjeire, nyilatkozataira, és inkább olyan tényezőkre figyel majd, mint a gazdaság, a külkereskedelem, vagy éppen a bevándorlási, beruházási kérdések. Magyarics Tamás szerint az amerikai választópolgároknak feltűnik az is, hogy a demokrata kihívó Joe Biden sok hibát vét, zavaros mondatokat mond és összekever dolgokat.
Sosem látott csúcsokat döntöttek tavaly a fegyverkezésre költött kiadások a világban. 1922 milliárd dollárt számoltak össze a szakértők, és léteznek titkolt költések is. Pusztai Balázs összefoglalója.
3 évtizede nem látott magasságba emelkedtek tavaly a világ államainak katonai kiadásai, a legtöbbet továbbra is az Egyesült Államok költötte, írta a hétfőn közzétett jelentésében a Stockholmi Nemzetközi Békekutatóintézet. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa azt mondta, egy megtorpanást leszámítva az ezredforduló óta folyamatosan emelkednek a védelmi kiadások a világban.
14-15 óta azt látjuk, ez az elmúlt 5 év, hogy elsősorban az ázsiai hatalmi feszültségek, illetve Oroszország agresszívebb külpolitikája miatt az európai államok és az ázsiai országok is fegyverkeznek, valamint vannak olyan konfliktusok elsősorban a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, ahol ugyancsak generálják azt, hogy az államok többet költsenek katonai kiadásokra, és így jutottunk el gyakorlatilag oda, hogy 2019-ben 1922 milliárd dollárnyi pénzt költöttek az államok nemzetközi nemzetközi értelemben összesítve a katonai kiadásokra. Ez körülbelül 25%-kal haladja meg egyébként azt az összeget, amit 1989-ben, tehát a hidegháború végén.
Nagyjából 732 milliárd dollárral továbbra is az Egyesült Államok volt a védelmi célokra legtöbbet költő ország. Az amerikai kormány költései tették ki a tavalyi globális katonai kiadások 38%-át.
Hosszú ideje fennálló trend gyakorlatilag az ezredforduló óta, hogy az amerikaiak a nemzetközi kiadások harmadát vagy annál nagyobb részét szedik le, és amikor az amerikai gazdaság képes teljesíteni, akkor a védelmi kiadásokat is növelik. Magyarország szempontjából pedig fontos azt látni, hogy a NATO-n belül a 2%-os GDP arány elérésére szóló politikai kötelezettségvállalás is éreztette a hatását. 2015 óta a NATO tagállamok, az európai államok is növelték a kiadásaikat, az elmúlt évben mintegy 5%-kal így össze.
A haderő bővítés egyik oka a szükséges modernizáció. Ez is jelentős költséggel jár, fejtette ki Csiki Varga Tamás.
Amit Kelet-Közép-Európában egyébként látunk az elmúlt 5 évben, vagy inkább mondjuk így 8 évben, az egyébként egy modernizációs, egy normalizációs folyamat. Tehát azok az államok, amelyek még a szovjet-orosz haditechnikát nem cserélték le térségünkben, azok most 2015 óta részben a NATO költségvetési nyomására, részben pedig a saját jól megfontolt érdekükbe lecserélik ezeket a régi, már elavult fegyverrendszereket, és ennek a forrását is biztosítani kell, ehhez is növelni kellett a modernizációs forrásokat, a katonai kiadásokat. Illetve egy olyan elemről is beszéltünk, ez szerencsére nem európai példa, de például a Közép-Ázsiában, afrikai országokban az is egy bevett szokás, hogy a belbiztonsági feladatok megoldásának egy része is a katonai költségvetésben jelenik meg. Szélsőséges szervezetek elleni katonai fellépést, terrorszervezetek elleni fellépést, vagy különböző szeparatista mozgalmak elleni katonai akciókat kell finanszírozni ebből a katonai költségvetésből.
A globális védelmi kiadási lista második helyén Kína áll 261 milliárd dollárral, ami a világ katonai kiadásainak körülbelül 14%-a. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint azonban ez az adat kétségbe vonható.
Nem annyira megbízhatóak az adatok, hiszen Kína nem közli nyíltan saját katonai kiadásait, vagy azok egy része rejtett, nem vallják be, hogyha a katonai jellegű kiadásokról van szó. És hát vannak hagyományos szereplők, akik mindig is sokat költöttek, de mondjuk nem mérhető össze még egy Egyesült Államok nagyságrendel, sőt egy Kínával sem feltétlenül. Az európai nagyhatalmak, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, és értelemszerűen Oroszország is ezen a listán van az első 5-ben. A felemelkedők, illetve akik konfliktus övezetben vannak, szintén sokat szoktak költeni. A India, illetve Szaúd-Arábia az, akik mondjuk így a védelmi kiadásokban kiugró eredményeket produkálnak most már évek óta.
Szakértők szerint a világ országainak kormányai az új típusú koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek miatt valószínűleg kénytelenek lesznek visszavágni valamelyest védelmi kiadásaikat.
A kétoldalú kapcsolatok fejlesztése a Szlovák Köztársaság külpolitikájának prioritása, olvasható az Igor Matovič miniszterelnök vezette új szlovák kormány programnyilatkozatában. Az egy hónapja felállt kabinet nem vonja kétségbe, hogy Szlovákia Európai Uniós tagságának nincs alternatívája. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák külpolitika egyik alapvető prioritása a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése azokkal az országokkal, amelyek Szlovákiát a prioritások és érdekek mentén összekapcsolják Európával és a világgal. Ez áll a kormány programnyilatkozatában, amelyet Igor Matovič miniszterelnök április 20-án terjesztett a szlovák törvényhozás elé. Különösen jó kapcsolatot ápolunk a Csehköztársasággal, bevált az együttműködésünk Magyarországgal, Lengyelországgal, Ausztriával és a hagyományos partnereinkkel az Európai Unión belül, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal. Aktívan támogatni fogjuk Ukrajna átalakulását és európai perspektíváját, és nem fogadjuk el területi integritásának megsértését, olvasható a programnyilatkozatban. A kormányprogram szerint Szlovákia továbbra is a Visegrádi négyek aktív tagja, mivel fontosnak tartja a regionális együttműködést, de működésének fő kritériuma Szlovákia érdekeinek előmozdítása és az, hogy a V4-ek hozzájáruljanak az unión belüli közös megoldásokhoz. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy partnerséget alakítsunk ki más államokkal és regionális csoportosulásokkal, támogatjuk az uniós együttműködés fejlesztésére vonatkozó ambiciózus megközelítést a keleti partnerség országaival kapcsolatban a 2020 utáni időszakra vonatkozóan áll a programnyilatkozatban. A szlovák külpolitika fontos területe marad a Nyugat-Balkán országaival folytatott együttműködés. Szlovákia támogatni fogja az Európai Uniós tagság kritériumainak teljesítésére irányuló erőfeszítéseket, mivel az államszövetség bővítése fontos a stabilitás megtartásának érdekében. A kormányprogram szerint az ország NATO tagsága és az erős transzatlanti kapcsolata továbbra is a szlovák biztonság és védelem vitathatatlan pillére. Az ellenzék a külpolitikai irányultság fővonalaiban egyetért a kormánnyal, ugyanakkor nehezményezi, hogy némelyik nagyhatalomról egyáltalán nem esik szó a dokumentumban. Juraj Blanár, a parlament külügyi bizottságának Smeres elnöke szerint Pozsonynak minden irányban nyitnia kéne. Úgy gondolja, hogy Szlovákia nem hagyhatja figyelmen kívül Oroszországot. Hozzátette, hogy az erre a nagyhatalomra kirót szankciók nem vezetnek sehova. Martin Klusz államtitkár viszont elmondta, hogy a kormány nem vonja kétségbe Oroszország stratégiai nyersanyag exportőr státuszát, illetve Kínát, mint fontos gazdasági partnert. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a szankciók az Európai Unió közös állásfoglalása és reakciója volt a Krím-félsziget orosz megszállására. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A heti külpolitikai összefoglalót rövidesen folytatjuk.